A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja a helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a hét, elindul a hétfői Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án. Május 27-e van. Ahogy mondtam, hétfő reggel, fél hét múlt, 3 perccel, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És akkor elmondjuk az elérhetőségeinket, és 0636 980 980, ez SMS, WhatsApp és Viber szám. Jött is valami közlekedési info, a Monteverest alatt jelentős dugókra, több órás várakozásra lehet számítani. Köszi szépen!
Pedig van közelebb is lehetőség.
Közelebb is, igen.
Azt mondja, a fiatalok megmászhatják a Jungfraut, az idősebbek a Gnädigefraut. Hát azt gondolom, hogy ez vicces, Bárdi György utazási információk, de idejét múlt. Nyugodtan megmászhatják a fiatalok a Gnädigefraut is, és az idősebbek a Jungfraut is. Semmi probléma nem lesz abból.
Hogyha összekeverik, felcserélik. Aztán, Gézu életképe. Hát ezen itt mindig elvacilálunk, ugye, hogy ez még fenn volt, vagy már fenn volt, amikor írtad, ez 2:55-kor jött. Ritkán adódik, hogy minden összejön, amit a hétvégére terveztem. Például most sem. Köszönjük.
Remélem nézi a Shogun új feldolgozását.
Van?
Igen, képzeld el, én nagyon óckodtam tőle, hogy belekezdjek, és még mindig nem tetszik a főszereplő, az Anjin San karakter, de azt kell, hogy mondjam, hogy a többi az zseniálisan meg van csinálva, tehát hogyha egy ilyesmihez hozzányúl az ember, ami sikeresen van, egy sikeres tévésorozat, egy nagyon klassz színészekkel, meg minden. Ebben azt kell, hogy mondjam, hogy a japán színészek és minden ilyen szertartások, képzeld, olvastam róla, hogy például ilyen tea szertartásokat, azokat rendesen végigcsinálnak úgy, ahogy ez a hagyományosan megvan. Tehát minden, ami a filmben van, az nagyon-nagyon-nagyon korhű, és nagyon pontos. Ez ellensúlyozza egy picit, és hát persze tele van ilyen nagyon klassz haikukkal, meg mindenféle versekkel, úgyhogy érdekes erőt ott eszembe.
Most mekkora, rendes sorozat? Vagy
egy rendes sorozat, vagy? Igen, nem, rendes sorozat, úgyhogy szépen megpróbálták megcsinálni. Kicsit ugye voltak pontatlanságok az előző feldolgozásban, amit így annak idején így senkit nem érdekelt, őszintén szólva, de szerintem jó lett. Na,
majd belekukkantunk. Azt mondja, hogy pirkadatos jó reggelt. Kartársak, M2, M0 még szinte ideális, és az M3 bevezető sem aggályos, még Gödről Zugló Ermina mezőre. Kellemes 24 perc a menetidő, a nagyvizit kezdése előtt pár perccel, írt elkünk D-kartárs.
Bocsánat.
Igen.
És akkor nézzük azt, hogy kiket köszönhetünk. Bocsánat, a mai napon.
Még egy friss infó, sziasztok, Asztoriánál lámpa döntés miatt nem működnek a lámpák. Buszos Tomi írta ezt most ebben a pillanatban. Ez nagyon friss volt, úgyhogy azért vigyeztettem ide.
Na, szóval, hogy a Hellákat üdvözöljük innen a stúdióból, boldog névnapot minden kedves Hellának, az Ágostonok, Gyulák, Paszkálok, Agri. A Gyulát azért mondtam előbb, mert többen vannak szerintem, mint igen. Agrippák.
Mert az előbb lehetett hallani pont egyet az ismétlésbe.
És a Szörénykék.
Plesinger Gyulát, ugye? Pénteken beszélgettetek vele, igen. Igen, Szörénykék és Szörénykék is ünnepelnek ma.
Ezen a napon történt 1703-ban, hogy lerakták a leendő orosz főváros, akkor ez volt a főváros Szentpétervár első erődítményének alapkövét, tehát 1703 Szentpétervár ünnepelhet a mai napon.
1937-ben átadják a Golden Gate hidat San Franciscóban, és 1939-ben Angliában újra bevezetik a háborús sorozást.
Hát ugye ennek aktualitása
ezt
van.
Ezt akarom mondani,
abszolút.
Igen, hogy ez most nem hangzik annyira jól, mert itt Európában pár országban már van erre irányuló törekvés, sőt, van ahol vissza is vezették.
Sőt, mintha azt olvastam volna, hogy ez volt az új bejelentés a Rishi Sunaktól, hogy a nőkre is vonatkozóan fognak ilyet csinálni, a kötelező sor katonai szolgálatot. Igen, hát ez felerősödött sajnos. Híres születésnaposok közül ki lehet emelni Herman Wook, Pulitzer-díjas amerikai írót, 1915-ben született. Sir Christopher Lee, angol színészt, aki 1922-ben rengeteg nagy film főszerepe, többek között legutoljára ugye
a Hobbitban,
vagy a valamelyik. Most nem tudom, mit forgattak először meg utoljára valamelyik részben, de minden esetre a Gyűrűk ura volt szerintem. Talán az utolsó szerepeinek egyike.
Henry Kissinger, német születési Nobel békedíjas amerikai politikus, diplomata, külügyminiszter.
Német születésű, ugye ezt kevesen tudják szerintem
1923-ban
róla.
Született ezen a napon.
Aztán Presser Gábor, Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenész, énekes, 48-ban, Pici bácsi.
Majd idézni, igen, az aranyköpésben egy jót.
Úgyhogy nagyon sok, nagyon jó dalt köszönhetünk neki.
És ezt, nagy szakácsok.
Híres szakácsok, bizonyám, érdekes, hogy igen. Egy napon.
1966-ban Heston Blumenthal, és 1975-ben Jimmy Oliver. Nagy szakácsok.
Természetesen mind a kettőjéktől van bőven mit tanulni, de az ember ugye kritikus egy kicsit, amikor ilyen hírességeket lát, ahogy velünk is azok a kedves hallgatók, bár mi nem vagyunk hírességek. Szóval, hogy én a Jamie Oliverrel kapcsolatban, én egyébként bírom, és van egy csomó tényleg egy jó sor olyan trükk, amit ellestem tőle, meg ilyen könnyen elkészíthető kaják, stb. De az biztos, hogy én nem lennék a konyha takarítója Jamie Olivernek. Tehát az, amit ő művel, tehát volt az a kihívás, hogy hány perc alatt kell megcsinálni a kaját, és igen. Volt egy egész sorozat erre építve. Na, hát utána viszont a konyhát, azt egy napig takarítod.
Igen.
Össze-vissza szórja a lisztet, az olajat, a rizs megy ide, oda, oda jég, hát, oda jég.
Ez amikor még abban pár évben, amikor aktívan szakácskodtam, és otthon készítettem valamit, hát ezt bizonyos szememre hányták. Hogy
te is ezt csinálod?
Azért eléggé széles mozdulatokkal dolgozom a konyhába.
Csak nem úgy szórtad a sót, mint az a spanyol pacák.
De az
megvan.
Ilyen, persze, ilyen figurákat nem. Csak hát valamiért ugye, azért, mert ott van egy tempó.
Az alkarján pörgeti igen. Végig így a...
Egy rendes konyhai környezetben ott van egy tempó, tehát nem nagyon tudsz finomkodni, bár egyébként mostanában sokkal többet adnak a tisztaságra és a takarításra, mint a mi időnkben. Persze ott is,
nem, ezt értem.
Ott is kellett.
Ezt értem, de... és elismerem, csak igen. Én az vagyok, aki azért megpróbálok úgy csinálni valamit.
Persze,
egyébként nálam kialakult egy ilyen sorrendiség, és hogyha nincs ott, én azért szeretem, hogyha nincs ott a konyhában senki, mert amíg csinálok egy folyamatot, egy fázist, addig például a másik fázisban már elmosom, meg eltakarítom.
Persze,
és a legvégén
van,
teljesen
szoktam.
Rend van, és az
igen.
Annyira jó.
Igen.
Ezért nem szeretem teljesen. Nézni a Jamie-t, tehát van egy ilyen OSD-ben, ami teljesen beizélek, befeszülök tőle, hogy bá, úristen, kiöntötte, odaöntötte, oda fog égni.
Igen.
Na jó, mindegy. Szóval ők kevésbé ismert születésnaposok közül, hát ezt ide kellett raknom, mert nagyon-nagyon érdekes igen. A sztori. Én megmondom őszintén, hogy olyanokat rakok ide, akikről én sem nagyon hallottam még. Kazimír Fajansznak hívják az úriembert.
És... Nem a WC-csésze felfedezéséről lett híres. Legyett szervezás amerikai fizikus, kémikus ő. Úgyhogy ott alkotott egy nagyobbat, 1887-ben született ezen a napon.
És ma van a sürgősségi orvostan európai napja, bármit is jelentsen ez a sürgősségi orvosokat, innen üdvözöljük, és magát a kiszolgáló személyzetet, mindenkit, aki ebben részt vesz, nagyon fontos munka, amit ők csinálnak. Na jó, akkor egy ilyen hétfő reggeli ébresztő nótát szeretnék, mert ez már a Facebookunkon volt, ugyan nemrég fedeztem fel ezt a dublini kocsma zenekart, a The Scratch a nevük, és természetesen nem arra biztatunk, hogy senkit, hogy ilyenkor egy újabb kört rendeljen, hétfő reggel 6 óra 41 perckor, de énekelni lehet velük, és majd este bepótolni, ami reggel elmaradt.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na, mit nézzük. Írnak a lapok?
Hát a portfólión lehet arról olvasni, hogy talán az európai szélturbina iparág nem kerül a napelem gyártás sorsára, mert hogy újabb lépéseket tett az Európai Bizottság annak érdekében, hogy ez az iparág elsősorban a kínai gyártók által veszélyeztetett versenyképességének megerősítése, illetve hogy megerősödjön a versenyképessége, és annak elkerülése érdekében, hogy az ágazat az európai napelemgyártó ipar sorsára jusson. Az Európai Bizottság május 13-án az EU zöld átállás és energiaszuverenitását elősegíteni hivatott RepowerEU terv évfordulójához időzítve iránymutatást és ajánlásokat terjesztett elő a megújuló energiaunión belüli elterjedésének felgyorsítására. Hát ez még csak olyan laza valami. Az európai ipar versenyképesség megerősítése ez az energiarendszer rezilienciájának növelése.
Jó, ezt imádom, ezt a szót, imádják használni ezt. Igen, a rezilienciát.
Ez most nagyon menő, mert ezt használni kell. Az európai zöld megállapodás megvalósításához is hozzá fog járulni.
Én is találtam érdekességet, például hamarosan ugye választások Mexikóban, ezzel fogunk majd foglalkozni adóvilág rovatunkban is, június 2-án tartanak választásokat, tehát eddig se volt egyszerű menet, egy csomó mindenkit kinyírtak már. Minden esetre egy hónap múlva elfogyhat az ivóvíz Mexikóvárosban, írja a Telex, ami plusz egy újabb izgulnivaló. Tehát, hogy ha csak addig nagyobb mennyiségű eső nem esik, az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem nagyon fog. A világ 5. legnagyobb városáról van szó, és körülötte 10 milliók maradhatnak víz nélkül. Olvasható tehát a Telexen.
Ma épp Mexikó lesz terítéken az adóvilágrovatunkban, igen, 8 óra után.
És hát egy szomorú hírek is vannak természetesen, vagy inkább fájdalmas. Már nyomtatópatron és WC-papír sincs a védőnői rendelőkben, amióta az önkormányzatok helyett a megyei kórházak felelnek a védőnői rendelők ellátásáért, alapvető felszerelések hiányoznak. Az RTL Klub összeállítását többen is szemlézték. Én most itt pont a portfólión olvastam ezt. De a Telexen is látom. Ja, igen, akkor van egy másik, az a chilei erdőtűz, ugye Chilének a legsúlyosabb erdőtüze volt, vagy van, még nem tudom, hogy teljesen sikerült-e eloltani. Minden esetre úgy tűnik, hogy ja, de ez volt, igen. Bocs, ez volt. És a chilei ügyészség hivatalosan vádolt meg egy önkéntes tűzoltót és egy erdészeti tisztviselőt, hogy okozói lehettek a Chile központját elborító erdőtüzeknek, amelyekben több mint 130 ember vesztette életét. És akkor, mert van még tűz egyébként, azért nem voltam benne biztos, de ez a nagy tűz, ez még egy februári eset volt, és erről született most egy döntés. Tehát konkrétan szándékosan okozhatta egy erdész és egy tűzoltó ezeket az erdőtüzeket Chilében.
Hát figyelj, alig találok olyan gazdasági hírt, ami nagyon sok a politikai.
Igen.
Úgyhogy lehet, hogy ez most így ennyi.
Hát van még a G7.hu-n egy érdekes, hogy nagyon furcsa számok jelentek meg az elmúlt hónapokban a Statisztikai Hivatal vármegyei építőipari adatai között. Tavaly december óta többször is előfordult, hogy egy-egy megyében negatív termelési értéket mutatott ki a KSH. Tehát, hogy mit tudom én, elbontják a 60 pusztát, vagy a paksi erőművet, teszi fel a kérdést a G7.hu. Milliárdokról van szó, azaz a helyi cégek összesített építőipari teljesítménye milliárdokkal maradt el a nullától is. Tehát nem arról van szó, hogy építés helyett megszűntek, igen, épületek, hanem a jelenségnek van módszertani magyarázata, a tényleges okokat sokkal nehezebb visszafejteni, és ez erre tesz kísérletet a G7.hu ma reggeli cikkében. Na de akkor nézzük, hogy mi van a tőzsdéken.
Jó.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Némi ellenmondás feszül egy-két árfolyam és az index teljesítménye között, de mindjárt rávilágítunk, hogy mi lehet ez. A BUX ugyanis 8-10%-kal emelkedett 68.846 pontra. Tette ezt úgy, hogy például a MOL az 8%-kal esett 2.800 forintra. De ez a 8% nem olyan 8%, nem kell megijedni. Lekerült az osztalékszervény a részvényről, és azzal csökkent a részvény értéke. Az indexben egyébként van egy ilyen komponens, ami ezt kiszűri, tehát az index teljesítményében ez nem látszik, hogy az nagy baj lenne, tehát nem jelenhet meg, mert ez nem egy veszteség. Ez oda vándorol az árfolyamból a befektetők zsebébe, ugye az osztalék, úgyhogy azt kikompenzálja. Ezért lehet az, hogy eső részvények mellett is akár pozitív teljesítmény nyújt az index. Ugyanígy járt az OTP 1,9%-kal 17.670-nel, ott is ugyanez volt az oka nagyobb mértékű csökkenésnek. A Richter Gedeon az emelkedni tudott 1,5%-kal 9.390-ig, míg a Magyar Telekom 6%-kal esett 972 forintra, és a kisebb papíroknál voltak nagyobb mozgások. A Cikk-Pannónia például közel 6%-kal ment fölfele, míg a Delta 4,5-lel lefelé, ugye, de az elmúlt időszakban igen jól produkált, nagy rallit mutatott, nem tudjuk mire, próbáltuk kinyomozni a szakértőkkel is, de olyan releváns hír, információ nem látott napvilágot, ami indokolta volna az elmúlt napok, hetek jó teljesítményét, úgyhogy ennek csak egy korrekciója volt, tehát ott sincs baj. Nyomda ment még 2%-kal fölfele, már kereken 4000 forintot ér, ilyenek.
Hát Amerikában érdekes nap volt, mert korábban ugye volt egy komolyabb esés csütörtökön, azt hiszem.
Igen, ott egy nagy saller jött.
Ja, és akkor abból viszonylag jól talpra álltak a piacok, 0,7%-os plusz az S&P 500-asban, éppen hogy egy pici plusz a Dow Jones-ban, a Nasdaq-en pedig 1% fölötti. A Russell 2000-es is 1% fölött zárt. Egyébként Európában a FTSE visszaesett 0,3%-kal, a DAX éppen hogy erősödni tudott, és a CAC-en a párizsi mutató is negatívban zárt. Az ázsiai kereskedésben pozitív a hangulat, 0,2% plusz a Hang Sengben, 0,4% a Shanghai Composite-ban, és a Shenzhen Index pedig 0,3%-os mínuszban egyedül a negatív tartományban. Ha megnézzük a legnagyobb volumentben gazdát cserélt részvényeket, Amerikában a Tesla vezette a sort, 65 millió dollárral, ez 3% fölötti plusz. Az AMD volt a második, 3,7%-kal, a Marathon 5,6%-kal, a harmadik, ott a GameStop már megint. Tehát már megint húzogatják
hát
a GameStopot.
Azt folyamatosan pörgetik.
De volumenben is nagyon erős, tehát a negyedik a sorban az amerikai piacon. Az Nvidia utána majdnem 3%-os plusszal, az Intel, az Alibaba és a Ford és az Apple, ez tehát az első 10, egészen szép teljesítménnyel ezek a papírok, úgyhogy lehet mondani, hogy viszonylag jó a hangulat, reméljük, hogy az átragad az európai kereskedésre is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyert támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, Andi!
Jó reggelt!
Igen, erről lehet tudni, hogy a Czoller Andi.
Hogy jó reggelt, akár.
Jó, igen. Még nem jó?
De
nem
nagyon.
Volt elég a kávé?
Vagy jó lesz?
Pont ennyire nyikorgok, mint ez a szegény állvány.
Nyikorogsz?
Nagyon nyikorgok.
Rossz volt az edzés?
Ja, nem, csak úgy sosem elég a hétvége.
Ja, a hétvége nem elég, és a hétfő reggel
viszont,
nem elég, az alvás
viszont,
nem elég.
Milyen menőségem van, ezt
mi?
Nézzétek
meg. Tetkód van?
De még hozzá milyen tetkód
wow,
van.
Wow, egy trolibusz.
Egy trolibusz.
Nagyon
konkrétan.
Jó.
Ja,
nagyon menő.
Ez ilyen rágó gumipapírról?
Nem, kint voltam a gyereknapon.
Ja, azt hittem a tűzoltó versenyen.
Nem.
Na, arról majd lesz
Lánchíd
szó.
Lánchíd gyereknapon is.
Ja, igen.
Kaptam tetkódot.
Nagyon jó.
Nagyon klassz.
És ott marad?
Hát,
egy darabig persze.
Lehet, hogy ráerősítünk egy picit, akkor ott marad, nem?
Mivel?
Nem de tudom.
Rendes tetoválással?
Hát, hogyha megtetszik.
Ez a szép piros troli.
Egy szép trolibuszt szeretnél a csuklódon.
Kérdezi valaki, hogy tudunk-e valamit az M3-as bevezetőről, azt tudjuk, hogy üres.
Tudjuk.
Igen.
Minden tudom.
Mert hogy a bankdiller megírta korábban.
Nem OCD, OCD nem OSD. Igen, az OSD az on-screen display, az OCD ez a állandóan mindent rendbe akarós, rendbe rakni akarós.
Ja,
elvileg
igen.
Diszorter. Igen, köszönjük igen. Szépen köszönjük. Rókának, aki hallgat minket futás közben biztosan.
Na hát, és köszönjük Andinak, hogy összeszedte magát, és híreket fog mondani.
Köszönjük Andinak, hogy összeszedte magát.
Persze, hát azért valami, hát hallottad, hogy micsoda kihívás volt. Ugye a hétfő reggel az mindenkinek nagyon nehéz, ő sem kivétel, úgyhogy utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, ismét vagyunk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0, május 27-én hétfő reggel 7 óra 9 perckor Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És a kedves hallgatókkal, hát itt valamit javítanunk kell, nem tudjuk, ez hogy fordulhatott elő, hogy a bankdealer szerint 6.47-kor üres az M3-as, de aztán amikor ezt beolvastuk, akkor kaptunk hideget, meleget, mert hogy az az M3-as, amin például Sanders áll, az nem üres, írta ő.
És na, akkor ezt fejtsük meg,
többen
kedves hallgatók.
Megírták, hogy elég erős a torlódás.
Lehet, hogy a bankdealer viccelődött egyet.
Vagy lehet, hogy kifelé ment.
Az is lehet.
Nem tudom. John Borno, a Ferenc körút, Petőfi híd, kellemesen szellős. Köszönjük szépen. És jöttek még... ez nagyon hosszú, ezt előbb át kell néznünk. Azt mondja, hogy... Ja, az előbb jött egy jó, most nem tudom, hol van, hogy valami olyasmi az első dalunkra, hogy hát írzenéből nehéz olyat csinálni, ami hát nem annyira jó, de nekünk sikerült találni egy ilyet. Valami ilyesmi volt a lényege az első dal, ami ment. Amire mondtuk ugye, hogy azért az egy jó erős hétfő reggeli ébresztő lesz.
Igen. Hát ez majdnem olyan, mint a Guinness a kávé. Igen. Úgyhogy végül is lehet.
Igen. Na, ballagjunk tovább, nézzünk egy-két budapesti hírt.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát nyáron elindulhat annak az M2-es metrót, és a hévvel összekapcsoló projektnek az első közbeszerzése. Tehát még csak itt tartunk, úgyhogy ebből majd később lesz valami, amelynek részeként egyebek mellett Cinkotától egészen a déli pályaudvarig lehet majd átszállás nélkül utazni. És hát azért odáig jó sok munka van. Ugye a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentum benyújtásával megkezdődött ennek a projektnek, vagyis az M2 metróvonal és a H8-as, vagyis a korábbi Gödöllői és a H9-es, azaz egykori Csömöri hév, összekötését célzó projekt megvalósítása. Erről számolt be a Magyar Építők. Ugye marha nagy meló lesz, mert több helyen le kell vinni majd a metrószakaszt a földfelszín alá, hogy ne okozzon gondot a földfelszíni közlekedésben, hogy az átkelőknek a sokszor nagyon sűrű egymás utánba kell lezárni, mert jönnek a hévek, és az megakasztja az autóforgalmat, dugót csinál. Új szerelvények kellenek, ugye, amik végig tudnak menni majd ezen a közös szakaszon, szóval van mellette, vagy van vele meló rendesen. A pálya megépítése mellett megtörténik tehát a hév járműpark cseréje, a biztosító berendezések, egy járműtelep és P+R parkoló kiépítése, hogy az fontos, hogy minél többen használják, tegyék le az autóikat, felpattannak erre a hévmetró, akármire, nem tudom, mi lesz majd a neve, hév lesz, vagy metró. De a lényeg az, hogy átszállás
nélkül. Vonat. Az lesz a neve, hogy vonat.
Igen. Úgyhogy klassz lesz. Hát azt nem tudom, hogy mikorra készülhet el. Próbáltam keresni hát a tájékoztatóba valamit, de hogyha ez most indul meg beszerzés, hát azért ez egy jó pár éves.
Igen, erre most még ne.
Sztori. Erre még ne váltsunk jegyet.
Ne váltsunk jegyet, így van. Tovább bővült a budapesti közművek elektromos jármű flottája.
Ja, ez tök jó.
Ez is érdekes. Ugye 8 új elektromos meghajtású a napokban szolgálatba állt céljármű teszi teljessé a Budapesti Közműtársaság FKF köztisztasági divíziójának környezetbarát flottáját. Ezekkel együtt ugye az elmúlt években saját forrásból beszerzett összesen 18 céljármű, imádom ezt a szót, tehát egy, és ez fogja magát, a közlemény írója megírja a céljárműveket, és utána szépen átveszi a sajtót, de mindegy. Valamint 29 további szintén elektromos meghajtású kézi takarítógép. A továbbiakban Budapest közterületeit tisztítja, illetve gyűjti be onnan a hulladékot. Úgyhogy ezek a járművek és takarítógépek egy töltéssel egy teljes műszakot képesek teljesíteni.
Az komoly.
Igen, az jó. Úgyhogy...
De hát azt gyanítom, nem pörögnek ezek 8 órán keresztül, hanem nem tudom, elmegy valameddig, akkor ott...
Hát most szerintem pörögnek...
Már egy céljármű,
igen,
ugye?
Céljármű, hát,
az egyik céljármű az utcasöprőgép, gondolom.
Nem tudom.
Annak mennie kell folyamatosan.
Nyugodtan lehetett volna részletezni, hogy micsoda, de nem mennek gyorsan. Szerintem, és ahogy elnéztem például azokat, amikkel el tudják, vannak ezek a puttonyosok, amik el tudnak vinni egy csomó ilyen zöld hulladékot, meg ilyesmit, ezek lassan haladnak, és egy jó nagy aksi van benne, úgyhogy ettől is zöldebb lesz tehát a főváros. Na, akkor volt ez, amit mondtam, hogy volt egy hajnali futóverseny a Gellért téri aluljáróban. A teljes menetfelszerelésben gázálarcban futottak a tűzoltók a lefelé haladó mozgólépcsővel szemben. És volt, aki fel is ért. Tehát úgy nem szembe, hogy ott volt szembe, hanem hogy felfele futottak a lefelé haladó mozgólépcsőn. A győzelemhez 36 másodperc alatti idő kellett. Úgyhogy úgy nézett ki a Szent Gellért téri metroállomás szombat hajnalban, mint mindig, csak a telihold világított fényesebben a szokottnál, illetve ott volt a 30 induló, akit meghívás alapján válogattak össze, és így mutatták meg a tűzoltók, hogy mit tudnak. Nagyon-nagyon nagy gratula azoknak, akik részt vettek ezen. És több villamos is lesz, ugye? Ha jól láttam.
Igen.
Azt nem láttad?
De akkor... láttam, de csak ennyit.
Ja.
Hogy több villamos lesz Budapesten.
Annyit szeretnének. A Fővárosi Igen. Önkormányzat és a BKK még több villamost szeretne. Ez a vonalhálózat bővítésén, új járművek beszerzésén túl az infrastruktúra javítását is eredményezné. Úgyhogy hát ugye felmerült, hogy jelenleg a 47-es, 48-as, 49-es vonalak járművein az ipari csuklósokon kívül a többivel vagy súly, vagy méret, esetleg mind a kettő problémát okozhat.
Igen, ezt a Szabadsághídon tesztelték valamelyik éjszaka, ugye, hogy az összes fellelhető hazai típust ráeresztették a hídra, és megnézték, hogy melyik az, ami vagy hogy bírja a híd szerkezet, és már kiderült, hogy van olyan, amelyik nem nagyon. Úgyhogy itt ezen el kell gondolkodni.
Hát azon el kell gondolkodni, hogy váltják ezeket Igen. át, vagy hogy váltják le, illetve a külvárosokban,
illetve, hogy
a pesti oldalon.
A hálózatot, igen.
Igen, ott van az, hogy komoly hálózatbővítés van tervben. A Pesterzsébeti Topánka utcában vágányokat fektetnének le, hogy a városrész központját is érinthesse a villamos. De még további részletek a BKK oldalán megtalálhatók ezzel kapcsolatban.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Kis olaszos hangulatot varázsoljunk ide. Luis, vagy nem is tudom, hogy mondja ő a nevét, Prado-tól, aki egyébként argentin születésű pacák, és egy nagyon klassz lemeze jelent most meg.
Argentin születésű olasz?
Igen, a fura, nekem olaszos volt a hangulata ennek a számnak, de ő argentin születésű.
Akkor Luis.
Pacák.
De egyébként, hogyha olasz, akkor is.
Lehet, igen. Úgyhogy ő jön most jelent meg ez a lemez, és akkor utána jövünk vissza mi, és megnézzük azt, hogy a NIOK alapítvány kiosztotta idén is a civil díjakat, tehát kihirdették a civil díj győzteseit. Mit jelent ez, és miért fontosak ezek a díjak?
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Nos, ahogy Endre bearangozta, arról fogunk beszélgetni, hogy kihirdették a civil díj győztesei, de hogy ez mit jelent, kik kapnak milyen díjat, kitől, kik bírják el, illetve kik a pályázók, nevezni kell rá, vagy jelölik őket, ezt Sejli Renátával, a NIOK Alapítvány programvezetőjével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, és önöket is.
Na hát sok kérdésünk van, hogy működik a civil díj, meg mióta, akár azt is megbeszélhetnénk, úgyhogy mindent, amit erről tudni lehet.
Okay. Kezdjük az elején. Rendben. Akkor. Mi ez a civil díj?
Igen, a civil díjat most már 9. éve adjuk ki. Ez, hát ahogy a nevéből is lehet sejteni, egy civil szervezetek számára szóló díj, illetve nem csak civil szervezetek, hanem olyan kezdeményezések is nevezhetnek bizonyos kategóriákban, amik még informálisan működnek. Ugye az egyik kérdés az volt, hogy ez egy jelölős vagy nevezős díj-e. Itt neveznek a szervezetek, illetve a kezdeményezések. Bárki gyakorlatilag bármilyen Magyarországon működő, létrejövő kezdeményezés és szervezet indulhat. 8 szakmai kategóriában, tehát nem csak az év szervezetéről van itt szó, hanem az év szervezete, de a legígéretesebb új szervezet mondjuk, vagy a legjobb helyi kezdeményezés, a legjobb kommunikációs kampány, adománygyűjtés, most itt 8 kategória van, nem sorolom fel az összeset, de hasonlóban kell gondolkodni. Itt olyan átfogó témákat szeretünk volna megfogni, ami bármilyen szervezetet érinthet, tehát itt nem tematikusan díjazunk szervezeteket, mondjuk a legjobb zöldet, hiszen akkor nagyon-nagyon sokféle területhez kéne értenünk, inkább ilyen átfogóan gondolkodunk, és ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk megmutatni egymásnak is. Nagyon sokszor előfordul, hogy a díját adón hallom a résztvevőktől, hogy na hát milyen jó, hogy egy ilyen mondjuk egy Szent Iváni Egyesületet, vagy egy orosházai alapítványt meg lehetett ismerni, akik szuper dolgot végeznek, és a kicsit szélesebb közönség felé is nagyon szeretnénk, hogy minél többekhez eljusson ezeknek a szuper dolgoknak a híre. Ennek az elsőleges eszköz egyébként egy közönségszavazás, úgyhogy még a 8 szakmai kategórián kívül még egy közönségdíjunk is van, és ki szoktunk osztani, ha úgy alakul, külön díjat, és ez idén is így volt, úgyhogy 10 szervezet kapott díjat.
A zsűri az kikből áll, kik döntik el a végén, hogy kik lesznek a díjazottak?
Igen, ez egy elég nagy zsűri, most azt hiszem, hogy idén 15-en voltunk. A zsűriben mind civil szakértők vannak jelen, illetve olyan for-profit szakemberek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a civilekhez. Sokat dolgoznak velük együtt, támogatják őket különböző módon, nagyon jól ismerik ezeket a kezdeményezéseket, úgyhogy ez egy ilyen vegyes társaság, akik elég különböző szempontokat is szoktunk néha behozni, ami nagyon jót tesz ezeknek a vitáknak. Itt ugye egy ilyen alapvető pontozás után tulajdonképpen vitázunk a jelöltekről, és így dőlnek el a díjak sorsa, és ez mindig nagyon izgalmas mindenki számára.
Ez egy erkölcsi elismerés alapvetően a civil szervezeteknek, vagy valami kis pénzt is kapnak mellé? Ugye hát a civil működés alapja az a támogatási forrásokból való lét, úgyhogy nyilván örülnek minden ilyesminek, nem tudom, hogy itt esetleg van-e ilyen.
Ez nálunk egy tudatos döntés, hogy nem jár pénzzel a díjazás. Az egy kicsit más, hogy pozícionálna az egészet, illetve hát így is előszokott fordulni, hogy valaki csalódott, na hát, ha még pénz lenne a dologban. Úgyhogy ez alapvetően egy elismerés mindenkinek, aki akár a döntőbe kerül. És ez fontos is számunkra, hogy azt gondoljuk, hogy már a döntőbe került szervezetek is elképesztő dolgokat visznek véghez, és a díjátadó annak az ünnepe, hogy na hát milyen sok elképesztően jó szervezet van, milyen sokfélék a civilek, milyen sokféle dologban vagyunk benne, vannak benne, és ezt szeretnénk közösen megünnepelni.
És gondolom azt, hogy nyilvánossághoz jutnak, mint ahogy az előbb is mondta, hogy amikor a díjátadó van, akkor legalább egymást is megismerik jobban, de így azért nagyobb nyilvánosságot kaphatnak olyan szervezetek, akikről nem biztos, hogy mindenki hallott.
így van, igen. Ez azért is különösen fontos, mert hát azért a forrás hiány az egy elég állandó nehézség a szervezetek többségének az életében. Ugye sokszor, amikor civil szervezetekről beszélünk, akkor nagyon sok embernek ezek a nagyon ismert szervezetek jutnak az eszébe. A Vöröskereszt, a Bátortábor, a Helsinki Bizottság, tehát azok, akiknél ez kevésbé jelent problémát. De hát azért a szervezetek többség nem ilyen. A klasszikus civil szervezetek is ez az alapítványokat, illetve az egyesületeket jelenti, tehát nem a non-profit gazdasági társaságokat. Közel 80%-uk évi 5 millió forint így bezárólag gazdálkodik költségvetéssel. Ugye nagyon kevesen dolgoznak egyáltalán fizetett alkalmazottakkal, ami szóval ez egy sajátsága is a civil szervezeteknek, ugye sokan önkéntes alapon működnek, és ez így oké, és csak hogy vannak olyanok, akik meg nem, és nagyon fontosak nekik ezek a magánforrások, és hiszen az állami források azok kevésbé kiszámíthatóak, vagy éppen célzottabban mennek bizonyos ügyekre pedig nem. Úgyhogy én fontosnak tartom azt, hogy minél többen magánemberként is ismerjünk ilyen kezdeményezéseket, megtaláljuk azokat, amik számukra fontosak, a mi értékeinkkel egyeznek, és ha tehetjük, akkor támogassuk őket.
De érdekes, most számoltam ki, hogy a top 100 leggazdagabb listájának az első helyezettjének az egynapi keresetéből hány civil szervezetet lehetne eltartani ilyen évi 5 milliósan. Elég brutális szám jön ki, érdemes kiszámolni, ugye egy nap alatt 900 millió forint volt a keresete. A leggazdagabbnak na mindegy, ez már ilyen nagyon ilyen blikfangos volt. Szóval, hogy a NIOK alapítványnak egyébként pont ez a célja, nem? Hogy a civil szektort megerősítse.
Így van, így van. A NIOK alapítvány idén 30 éves egyébként. Egyrészt szolgáltatásokat nyújtunk szervezeteknek, ilyen a nonprofit.hu oldalunk, ami egy információs portál a szervezetek számára, illetve emellett ilyen tudásanyagokat is biztosítunk nekik. Az Adjuk Össze oldalt, mi műket köttetjük, ezt talán sokan ismerik, ez egy adományozó felület, és emellett képzésekkel, meg hosszabb távú fejlesztési programokkal erősítjük a szervezeteket, így van, szeretnénk, hogy minél több emberhez el tudjanak jutni, minél erősebben működjenek, minél stabilabb legyen a működésük. Ugye az adományozás erősítése kifejezetten egy fókuszunk, úgyhogy nagyon sok szervezettel dolgozunk együtt közvetlenül is, és van egy sokkal nagyobb réteg, akikhez pedig inkább ezek a szolgáltatások jutnak el.
Most nem tudjuk mind a díjazatokat elmondani, de egy párat kiemelhetünk, ami nekem például nagyon tetszett, és hogy értsék a hallgatók is, hogy milyen típusú alapítványok is benne vannak. Itt van a legjobb együttműködés díjat hazavívő Vigyél Haza alapítvány. Ingyenes mikrocsip leolvasó hálózatot működtetnek országosan az elkoborolt kutyákért. Ez tök jó sztori.
Igen, a Vigyél Haza egy elég régóta működő állatokkal foglalkozó alapítvány, és ők a MOL-lal közösen hozták létre ezt a hálózatot. Egy nagyon szépen végiggondolt és nagyon jól működő együttműködés, és úgy tudom, hogy most már a töltőállomások mellett az egyik, hogy hívják ezeket, ilyen
Igen, a töltőállomásokon én voltam, és használtam már, találtam kutyust, és olvastunk le csippet így, és meg sikerült találni a gazdit, úgyhogy ez nagyon jó élmény volt.
Igen, és emellett egyébként állatorvosok is önkéntesen részesek benne, szóval tényleg egy nagyon, nagyon klassz dolog. Úgyhogy ez mindenképpen, igen, egy nagyon...
Mennyire nagy kihívás eldönteni, hogy adott kategóriában ki lesz a nyertes? Nekem például hogy most ez a legjobb együttműködés is egy ilyen picit olyan, hogy ilyen nehezen megfogható, bár talán még jobban paraméterezhető, mint mondjuk a legjobb kommunikációs kampány, ugye, amit az SOS Gyermekfalu Magyarország alapítványa nyert el. Szóval itt van mennyi idő áll rendelkezésre elbírálni ezeket a jelentkezéseket?
Hát egyrészt van ez egy kétkörös folyamat. Az első körben választjuk ki a döntősöket. Talán ez a picit könnyebb, mert ott még egy kicsit jobban elválnak az erősebb pályázatok, és hát aztán van egy félnapos zsűrizés, Szóval itt azért nagyon nagy viták vannak, és tényleg nagyon nehéz az almát a körtével összehasonlítani, hiszen azon túl, hogy mondjuk legjobb kommunikációs kampány, bármilyen szervezetek, bármekkora, bármilyen kapacitással rendelkező szervezetek versenkednek egymással, és bizony össze kell mérni a kicsit a naggyal, a budapestit a vidékivel, a környezetvédelmét az érdekvédelmivel, úgyhogy rengeteg szempontot kell mérlegelni.
Hát nem könnyű, nem hangzik könnyű feladatnak. Igen.
Hát nem, főleg, hogy az igen, elején ugye mondta, hogy azért van néha sértődés abból, hogyha esetleg nem azt kapja, aki bízott benne, hogy ő lesz a nyertes, de hát azért ez biztosan egy nagyon nehéz munka, és nagyon sok minden szempontot kell figyelembe venni mindig.
Igen, ez azért ritkán fordul elő, de volt már rá példa.
Volt már rá példa, jó, az a Jobbik.
Ezt mindig el is mondja a mindenki, amikor díjat eltelt, hogy hát a zsűrinek nehéz dolga volt, hát, de ez tényleg így van. Szóval
persze,
elhisszük
abszolút.
Érdemes megnézni az összes díjazottat a NIOK alapítvány oldalán, nagyon sok jópofa dolog van.
De láttam itt egy közdirekt oldalt, a civildíj.hu.
Igen.
Van olyan,
ugye? Igen, civildíj.hu.
Nagyon szépen köszönjük az információkat,
szépen, és
további jó munkát, sok sikert.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra.
Viszontlátásra. Selli Renátával, a NIOK alapítvány programvezetőjével beszélgettünk a civildíjról.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát azt mondhatjuk, hogy az inflációs adatok, ezek mindent visznek, és ez, hogyha jól láttam, egy napra sűrűsödik, 31-én pénteken jelenik meg az eurozónás és az amerikai is, úgyhogy nagy a várakozás. Tardos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével fogjuk ezt megbeszélni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, nagyon fontos dolgok ezek, ugye a kamatpálya, a jegybanki kamatdöntéseket befolyásoló, meghatározó, persze az életünket is, mert nem mindegy, milyen inflációs környezetben költenek a háztartások, vagy mozognak a vállalatok. Ugye ez két nagyon súlyos adat lesz, mert hogy az európai, az eurozónás és az amerikai inflációs adat is megjelenik 31-én.
Így van, hát lesz azért a héten más, tehát IFO, meg bizalmi index, meg egy csomó minden, de hát ugye alapvetően a nagy kép az az, hogy a piac abban bízik, meg hát igazából, hogy is nem is ok nélkül, hogy azért az infláció eléggé lejött, és akkor előbb-utóbb indulhatnak a kamat csökkentések, csak úgy igazából az történik, hogy úgy hétről hétre mindig egy kicsit odébb csúszik az, hogy,
igen,
az, hogy akkor az egyes kamat csökkentések, tehát mikor indul a ciklus, meg hogy voltak éppen, akkor mikor a ciklusban a következő lépések mikor jönnek, és hogy hát igazából ugye az európai sztori az az, hogy már egyébként így a legtöbb ilyen akár ilyen rövidbázisú mutató, vagy az év per év infláció is már nincs messze a céltól, tehát azt is mondhatjuk, hogy így a cél fölött nem sokkal van, igazából akár már azt is mondhatná az LKB, hogy ő ezzel megnyugodott és tök jó, hiszen a 3% alatt van már a headline infláció is, meg a maginfláció is, meg az ilyen rövid, tehát ilyen hó per hó évesített mutatók is nagyjából ebben a tartományban vannak. Ugye ami azért fejfájásra ad okot, az továbbra is az a szolgáltatás infláció, ami egyébként pont az előző hónapban már jött lefele, de ugye itt a gond az, hogy a szolgáltatás infláció az nagyon erősen együtt mozott a bérekkel, és ugye a bérekről kijövő adatok, ugye a múlt héten jött ki két adat is, az LKB-nak ez az ilyen kialkudott vagy szerződésekben szereplő bérek, illetve a Eurostatnak a bérköltség éves mutatója, erre készült egy ilyen flash előzetes adat, és az a helyzet, hogy ez mindegyik azt mutatja, hogy azért elég magas, ilyen 5% körüli dinamika van az eurózónában, és ugye, hogyha az 5%-os bérdinamikából indulunk ki, ráadásul itt az volt a várakozás, hogy ezek majd csökkennek, és eljött ugye mind a kettő alapvetően gyorsult. Tehát a gond az az, hogyha ilyen gyorsabb ér, akkor ugye nagyjából hát nehéz elképzelni azt, hogy 4%-nál tartósan lassabban bővülnek a szolgáltatások, és hogy a szolgáltatás árak, és hogyha az a gond, hogy ebben az esetben meg időkérdése az, hogy elkezdjen fölfele menni az infláció. Úgyhogy ami, és ugye a bizalom meg az, hogy azért a bérekben van ilyen visszatekintő komponens, az kipörög, lemegyünk, mondjuk lemegy a bérben, mikor ilyen 3% környékére vagy az áll, és akkor tök jó lesz. És igazából ezzel kapcsolatban kell nézni az adatokat. Ugye a kijövő inflációs adatoknál is itt most van egy felfele kunkor a teljes inflációban, amit alapvetően ilyen bázishatások okoznak, például tavaly estek az időszakban az olajárak és az üzemanyagárak, tehát ez okoz egy kis emelkedést, de ugye a kérdés az az, hogy a maginflációs mutató, ennek a havi értéke, a szolgáltatás infláció hogyan alakul. Ugye pont a múlt hónapban volt egy kellemes meglepetés a szolgáltatás inflációban, mert lejött 4-ről, nem tudom, 3 hétre, és igazából azt tükrözte, hogy ott a visszatekintő átárazás az már alacsony, vagy alacsonyabb volt, mint a korábbi hónapokban láttunk, és ugye elkezdett megnyugodni a piac, de azért ha ránézünk arra, hogy mi történt mondjuk a múlt héten a béradatokra, ugye megint az volt, hogy kiárazott a piac, vagy hátrébb csúsztatott kamatcsökkentést, és igazából most ott tartunk, hogy mondjuk a német 10 éves hozamszín az 5 bázispontra van az idei csúcsától, és mondjuk nem is tudom, 40 bázispontra a tavalyi őszi csúcstól. És igazából most nem látjuk azt, hogy így a kötvényhozamok érdemben tudnának csökkenni. Úgyhogy az a helyzet, hogy egyelőre ez az adat, ez befolyásolhatja azt, hogy így az LKB milyen ütemben nyúlhat a kamatokhoz. Ugye most azért a nagyjából fixe ígérte az, hogy júniusban egyet vág, de az, hogy utána mikor mennyit, az ilyen teljes köd. Egyébként a piac hát nagyjából azt várja, hogy 2, esetleg 3-at vághat idén, és akkor még egy ilyen, hát valahol ilyen összesen lehet egy ilyen 150 pont vágás. Tehát nagyjából ez az árazás, és hogyha ha mondjuk olyan adat jön, ami a vártnál magasabb, vagy azt látjuk, hogy a szolgáltatás infláció visszapattan, és ebből jön egy kellemetlen meglepetés, akkor valószínűleg tovább csúszik a...
Csúszhat, igen. Igen, mint ahogy ugye az Egyesült Államokban is, ugye most volt egy kis csalódás a múlt héten, a piacokat is jól megütött a Fed legutóbbi döntésének a jegyzőkönyve, mert hogy ott meg, hát ott is úgy néz ki, ugye, hogy kicsit makacsabb az infláció a kelleténél, és amíg nem érkezik ott is a cél közelébe, addig nem nagyon lehet számítani vágásra, úgyhogy ez a pénteki adat is izgalmas lesz.
Hát igen, meg ugye azért nem csak az inflációról van szó, hanem arról van szó, hogy így eléggé jól bírja a golyót még igen. Az amerikai gazdaság továbbra is, tehát hogy ott volt egy ilyen hét, amikor úgy tűnt, hogy akkor jönnek a lassulásos pozitív adatok, meg ugye, sőt nem is egy hét, hanem így, ez egy ilyen amerikai munkaerőpiaci riporttal kezdődött, és aztán azóta megint látunk tehát a kiérkező adatok azok ismét azt mutatják, hogy tök jól megy az amerikai gazdaság, erős a bizalom, tehát a múlt heti PMI-ok például nagyon erős gazdaság képét tükrözték. Úgyhogy igazából a kérdés az, hogy ez a Fed által nagyon, ami most jön pénteken, ez ugye a Fednek a kedvenc inflációs mutatója. Ez a úgynevezett elég hosszú neve, fogyasztási kiadások magárindexe, ez egy kicsit más, mint a fogyasztói infláció, ahogy az egyik fő különbség, hogy nem csak a városi népek vannak benne, hanem az egész országra számolják, kisebben a lakbérsúlya, stb. Gyorsabb, tehát hogy de ez a Fed kedvenc mutató, és igazából az abban bízik a piac, hogy ez a havi szinten 0,3 lesz, és így az év per év mutató 2,8-on stagnálhat. És ugye hát itt kifejezetten a hó per hót nézik, már egy tizeddel nagyobb adat az átrendezheti akár a kamatcsökkentési várakozásokat. Ugye az USA-ban is ugyanaz a kép ilyen szempontból, mint az eurozónában, hogy van egy problémás szolgáltatás infláció, ami mögött egyszerűen a gyorsan növekvő bérek állnak, és hogy van egy csomó olyan mutató, ami azt mondja, hogy le kéne ennek jönnie, tehát hogy mondjuk a lakbérre vonatkozó mutatók azok azt mondják, hogy itt belátható időn belül jelentősen kéne csökkenni. de hogy ez nem halad olyan ütemben, mint ahogy korábban erre számítani lehetett. Úgyhogy ezért érdekes, mert hogy van olyan mutató, ami azt mondja, hogy az infláció már meghalt, de még nem látszik. A másik oldalról meg azt látjuk, hogy tök erős a gazdaság, tök erős a munkaerőpiac, gyorsan nőnek a bérek, és hogy ez azért alapvetően ugye a óvatosság rinti a fedet, akinek hát nem kell sietnie sehova, mert nem arról van szó, hogy a mély recesszióba kell még mélyebbe döngölni a gazdaságot a kamattal, hanem igazából az van, hogy tökre jól megy minden, és hogy igazából nekik ez egy kényelmes pozíció, hogy magasan tartják a kamatot.
Világos, oké. Gergő, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát, jó hetet kívánunk neked.
Jó hetet mindenkinek. Szia. Ha nektek is, meg a hallgatóknak, sziasztok.
Tardos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Hamarosan jövünk, megnézzük, hogy a platform vállalkozásokra milyen új jogszabály készül. Előtte azonban jöjjön Beti Csáng, aki 68-ban már feldolgozta ezt a számot, de a Fatboy Slim 2020-as lemezén jelent meg egy remixben.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Egy érdekes változás van, mert hogy az Európai Parlament április 24-én elfogadta a platform alapú munkavégzés munkakörülményeinek javításáról szóló irányelvét. Ez egy elég nagy fejlemény az uniós jogalkotásban, és azonban ellentétesnek tűnik a tavalyi magyar-kóriai ítélettel, hogy ez egyáltalán micsoda ez a platform alapú munkavégzés, mit jelent ez az új irányelv, és hogy mi a diszonancia a kettő között, ezt beszéljük meg dr. Szemán Péterrel, a Bán S. Szabó Rausch & Partners munkajogi csoportjának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Szemán Péter vagyok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük tán azzal, ez a platform alapú munkavégzés, ez mit jelent egész pontosan?
Igen. Előbb azt kell tisztázni, hogy mi ez a platform alapú munkavégzés. Tulajdonképpen most a Európai Parlament egy 2024 április 24-én elfogadott irányelvében meghatározta, hogy mi minősül ilyen platform alapú munkavégzésnek. Alapvetően az ételfutárok meg a taxisofőrök most tipikusan olyan munkavállalók, akik ilyennek tekintendők, és az EU direktíva ezt úgy határozza meg, hogy alapvetően távolról, elektronikus úton nyújtják ezt a szolgáltatást, tehát például weboldalon vagy mobil applikáción keresztül, a szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére nyújtják, tehát hogy aki mondjuk a taxit vagy adott szolgáltatást megkívánja rendelni, a magánszemélynek egy fizetési kötelezettsége keletkezik, tehát kifizeti a taxit vagy kifizeti az ételfutárt, és magában foglal ilyen nyomkövetési használatot, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató, tehát aki üzemelteti ezt az ételfutár rendszert, vagy a taxi céget szervezi, irányítja, az nyomon követi, hogy mit csinálnak, merre vannak ezek a dolgozók. És a Kúria 2023. decemberében Magyarországon is foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy magyarán az a kérdés, hogy ez megbízási jogviszony vagy munkaviszonynak minősül. És a Kúria arra a döntésre jutott akkor, hogy egyrészt a felek között szerződéskötési szabadság van, tehát akár megbízási jogviszonyt, akár munkaviszonyt jogszerűen köthetnek, de megvizsgálta ennek az ételfutárok forduló személyeknek a napi tevékenységét. Megnézte azt, hogy van-e egy munkakörük, és arra jutott a kúria, hogy nincs munkakörük, mert az, hogy kihordja az ételt, az önmagában egy meghatározott címre, az még nem minősül munkakörnek. megvizsgálta azt, hogy van-e egy ilyen rendelkezésre állási kötelezettségük, hogy mikor, hol kell megjelenniük, meddig kell munkát végezniük. És az arra jutott a kúria, hogy nincs ilyen, mert végül is minden taxisofőr, meg minden ételfutár maga döntheti el, hogy mikor jelentkezik munkára, és meddig dolgozik. Akkor megvizsgálta azt is, hogy ezek a személyek beilleszkednek-e a céges struktúrába, van-e egy alá-fölé rendeltségi viszony. És arra jutott a kúria, hogy nincs, hiszen ezek kvázi azért maguk saját egyéni vállalkozóként látják el a dolgukat. És végezetül megnézte a kúria azt is, hogy kinek az eszközeivel látják el a feladatot, és arra jutott, hogy a saját járművükkel, saját mobiltelefonukkal látják el a feladatot. Tehát arra jutott 2023. decemberében a kúria, hogy álláspontja szerint ők nem minősülnek munkavállalóknak, ez egy tipikus megbízási jogviszony, tehát külső személyként jogszerűen láthatják el ezt a tevékenységet. És ehhez képest érdekes, hogy 2024 áprilisában Európai Parlament is elfogadott egy irányelvet, ez a platform alapú munkavégzésről szóló irányelvet. Ugyanezt a kérdést vizsgálta, és ő arra jutott bizony, hogy álláspontja szerint ez inkább munkaviszony.
Akkor ez nem jó akkor a kettőnek, ugye jogharmonizációs kötelezettség van, akkor mi
igen,
történik
de ez
ilyenkor?
Még csak egy direktíva, aha, tehát ez még csak egy irányelv, ez azt jelenti, hogy nem kötelező erejű Magyarországra, annyi a kötelező, hogy ez 2 éven belül harmonizálni kell a magyar jogszabályokat ennek megfelelően. Helyesebben azt mondta az Európai Parlament a direktívában, hogy a vélelem az, hogy ez egy munkaviszony, tehát ez az alapállás, ez egy jogi vélelem, de ez megdönthető. És minden tagállamnak magának kell kidolgoznia azokat a körülményeket, ami alapján ez a vélelem megdönthető. Tehát 2 éve van Magyarországnak arra, meg minden EU tagállamnak, hogy kidolgozza, hogy mik azok a feltételek, mik azok a szempontok, ami alapján megdönthető ez a vélelem. Uh-huh. Tehát például, ha azt fogja mondani a magyar parlament, hogy ha valaki nem tagozódik be a szervezetbe, vagy az ételfutár cégnek nincsen feléje utasítási joga, akkor megdönthető ez a vélelem, és jogszerűen lehet megbízási jogviszonyban is foglalkoztatni ezeket a személyeket. Tehát a két döntés némileg ellentmond egymásnak. Sőt, nem némileg, hanem jócskán ellentmond egymásnak.
Tehát akkor most 2 év van arra, hogy ez megoldódjon, és akkor kiderül, hogy mi történik ezekkel
a 2 év van, hogy ez megoldódjon, és utána ki így van pontosan.
Hát várjuk akkor a fejleményeket, ha lesz, akkor mindenképpen jelentkezünk. Köszönjük szépen az információkat.
Köszönöm szépen, hogy megkerestek. Minden jót. Viszont hallásra, szép napot, viszont hallásra.
Dr. Szemán Péterrel beszélgettünk, a Bánes Szabó Rausch & Partners munkajogi csoportjának vezetőjével.
A kopasz úrnak kész a kávéja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli kávé rovata hangzott el.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Most mondom, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán adóvilág rovatunkban a mexikói választások lehetséges adóhatásait és politikai hatásait nézzük meg.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.